Köszöntelek benneteket, szeretettel. Az előadásra térnék, egy kis információt szeretnék adni egy kint lévő könyvvel kapcsolatban. Van egy Szeretnivaló emberek című könyv kitéve oda az asztalra, és úgy gondolom, hogy sokakat picit mellbevágott az ára, a 200 forint, és ez a kis információ talán magyarázatot ad arra, hogy miért ennyi ennek az ára, bár szerintem egyáltalán, mert ha az a bizonyos könyv csomagküldő szolgálattal valaki kapcsolatban van, aki vásárol onnan egy kötetet, ami kisregény, az minimum 3 forint. És azért úgy gondolom, tekintve, hogy már olyat is olvastam, meg ezt is olvastam, hogy a kettő közt óriási minőségi különbség van. Sokkal inkább ez a könyv felolvassa valaki, mint abból akár 10. Tehát nem biztos, hogy drága ez a könyv, de azért nem vagyunk hozzászokva a 2800 forintos könyvekhez. Meghatározott célja van annak, amiért ez a könyv ennyibe kerül, és ha a technika is segít bennünket, akkor mindjárt látjuk. Ugyanis nem magyarországi cél megvalósítását szolgálja ennek a könyvnek az ára, hanem egy kárpátaljai baptista imaház megvételének, pontosabban kifizetésének, hisz az imaház mint terem megvételre került, csak még ebbe az évbe ki is kell fizetni, és ha elkelnek majd azok a könyvek, akkor feltehetően az árából véglegesen ki lehet fizetni majd ezt az imaházat. Olyan sajátossága van ennek a teremnek, hogy ebbe a kisvárosba, Beregszázba ez volt korábban a járási pártbizottság irodája. És azért, ha célt nézzük, hogy milyen célt szolgált az akkor, és milyen célt szolgálhat most ez a terem, Isten imaházként, hát azért nem akármi. Akkor, ha pörögjön, hát igen, a nap az néha a fény. Megyen magától, vagy fog menni magától? Ez a beköszönő, a gyülekezet egy rész. Hol van ez a terület? Ukrajnának a szélén, a magyar határhoz közel. Itt él még egy szüklétszámú magyarság, elként igazságtalan anyagi elosztási körülmények között, de egyébként nagyon szép eredeti tájban. Menjünk gyorsabban. Ez egy álom alakult, illetve jött ott a testvérek elé, hogy kellene Beregszász központjában egy baptista imaház, és az elmúlt időben, az évben lehetőség nyílt arra, hogy a központban egy tere megvásárlásra kerüljön. Így néz ki jelenleg ez az épület, és ami be van keretezve az utcáról, az lenne. Hát belül természetesen most még üres volt iroda, és így fog majd kinézni, amikor kész lesz, és ez a könyv eladása segít ennek az államnak a megvalósulásában, ezért lesz ez 2008, hisz 100%-ban erre a célra lesz fordítva ennek a könyvnek. Eddig a szükséges összeg, ez a jó, fele összegyűlt, azóta biztos több, és 5 millió forint hiányzik még, amit e hónap végéig kell előteremteni. Könyv megjelenése óta naponta átlag 100 000 forint gyűlt össze, tehát megy azért ez a dolog, de hát ugye ez hónap elején készült, reméljük, hogy össze fog gyűlni. Tehát ennyit szerettem volna információként ezzel kapcsolatban elmondani. Megígértem Varga Attilán szerzőjének, hogy el fogom idehozni ezt a könyvet, és ezt a információt el fogom mondani a jelenlevők számára. És akkor a becsületesség témaköréhez érkezzünk. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, ez ennek a témának a címe a könyvünkben. Vagy két évvel ezelőtt olvastam egy kis novellát, és abba azt olvastam, hogy az ember élete olyan, mint egy zsonglőr, akinek a kezébe van 5 golyó. És azzal folyamatosan dolgozik, játszik, ha úgy tetszik, vagy egyáltalán működik, és ezekből néha-néha egy-egy leesik. És a könyv írója hozta meg, hogy ezek a golyók a következőket jelképezik. A munka, a másik a család, a harmadik az egészség, a negyedik a barátok, az ötödet. És azt mondta, hogy ezekből a golyókból egy gumiból van, az, ha lehet, olyan nagy dolog nem történik, visszapattan az emberhez, ez a munka. Hisz, ha az egyik munkahelyet elveszti az ember, akkor a másik előbb-utóbb majd jönni fog, visszapattan hozzá. Nem történik visszavonhatatlan, jóvá tehetetlen dolog. De ha a becsület golyója elesik és eltörik, ez már üvegből van. Össze lehet még ragasztani, de már az eredeti célját nem fogja betölteni. Ez a kis... Akkor én ezt leírtam, beletettem a Bibliába, hogy adott esetben, amikor különböző szolgálatokban vagyok, akkor just tudjam használni, elfogott. Ugye ilyen a család is, és arra is értelmezhető ez a kis példa, de most a becsület témakörébe vagyunk. Igen, nagyon kázni, hogy ne essen le, mert akkor könnyen széttörik, és nem fog már betölteni eredeti küldetését. A könyvünk elején van egy olyan kapitás, hogy ez a teremtett világ alapvetően két világrendszerből áll. Van az Isten rendszere, és van a Sátán rendszere. Mi, akik itt vagyunk, úgy gondolom, hogy mindannyian vagy oda tartozunk már Isten rendszerébe, gazdasági rendszerébe, vagy szeretnénk, akarunk tartozni. Nos, Isten rendszeréhez a becsület, a becsületesség, a becsületes ember, mint követel, hozzá tartozik. Ezt nem én mondom. Isten igéje mondja, ha a 3. Zsolt 7. versét elolvassuk, ott a következőt olvassuk. Vigyázz, hogy fetégy, ügy, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberé. Tehát vigyázz, hogy fethetetlen légy. A fethetetlenség is vagy szinonimája a becsületnek, vagy egy másik értelmezése. És ügyelj arra, hogy légy be, tanácsolja Isten az ő népének, mert így élhetsz békességben. Tehát Isten rendszerében Isten elvárja a hozzá az oda tartozóktól, ma ezt úgy mondjuk, hogy a keresztényektől, hogy becsületesek legyenek. Becsületesség. Egy fogalom, egy életstílus, egy gyakorlat, egy gondolkodásmód. Egész biztos mindezek is. És talán még ezen túl is. A könyvünk ezt úgy fogalmazta meg, és én ezt maradok emellett a megfogalmazás mellett, hogy szívünk tisztán stratégiája. Ahhoz, hogy én becsületes lehessek, legyek, ahhoz tiszta szív kell. Tiszta szív kell. És csak akkor lesz ez valóság az életemben. Aztán egy következő megállapítás, hogy egy létező és Isten által hitett mérce tudománytele, ahhoz való igazodás. Nem mindegy, hogy milyen mércéket használ az ember. Szeretne mindig különböző mértékkel, mércével mérni, de képzeljük el, hogy ha a méter hosszúsága attól függ, mennyi legyen az én szemembe, mennyi legyen a Dezső szemébe, vagy a gyakorlatába, akkor milyen különböző méterek jönnének ki. Kell, hogy az annyi legyen, ott le van téve Párizsba, abba a széfbe, ami az etalon, ami mutatja, hogy mennyi egy méter hosszú. És az annak annyi Amerikába is, meg annyinak kell lenni békésen egy méternek. Valaki által hitelesített mérce. És a becsület témaköre egy Isten által hitelesített erkölcsi mérő igazodás. Ez a becsület. De úgy is meg lehet fogalmazni, hogy összhang Isten és az ember között. Rövidebb megfogalmazás, könnyebben megjegyezhető összhang Isten és az ember között. A Bibliában vannak becsületes emberek. Van szó becsületes emberekről. Kettőt említek meg. Mind a kettő közismert név, az egyik Jób. Jób könyvének első fejezet, első versében azt olvassuk, hogy Jób fedhetetlen, igaz, istenfélő, becsületes ember. Fedhetetlen azt jelenti, hogy az emberek szemében is becsületes az ember. Az istenfélő pedig azt, hogy Isten előtt is becsületes az ember. Aztán erről is jelentette ki, hogy Jobbról. Aztán mondok egy olyat, akiről ember jelentette ki, hogy becsületes, Dávid. Olyan szituációba kerül az élete, hogy menekül, és elmegy a szomszéd egyébként ellenséges nép királyához, ott kér menedékjogot, Ákisnak hívják ezt a királyt. Szituációba kerül, hogy el kell menni harcolni a saját népe ellen ezzel a királlyal. És ugye, ha emlékszünk a szituációra, akkor ennek a királynak a tanácsadói azt mondják, hogy nem jó, hogy magunkkal visszük ezt a Dávidot, mert hátba fog támadni bennünket. Mégis előjön a vér majd belőle is, és akkor hátba bennünket, és akkor mikor Ákia Dávidnak a tudomására hozza, akkor azt mondja, hogy én tudom, hogy te becsületes ember vagy. Így van szó szerint írva a Bibliába. Én tudom, hogy te becsületes ember vagy. Egy idegen kijelenti egy Isten gyermekéről, hogy te becsületes ember vagy. És amikor én ráakadtam igeversre a készülés során, akkor úgy megálltam, és elkezdtem gondolkodni, hogy rólam, Isten gyermekéről vajon hány világi mondja azt, hogy én tudom, hogy te becsületes ember vagy. És gondolkodjunk el ezen. Azaz, milyen életet élünk, úgy fogalmazta ezt meg valaki, hogy ebben a világban a hívő embernek egyenes barázdát kell húznia. Magának is mércének kell lenni. Azaz, ha valóban kapcsolatban élek Istennel, akkor a nem keresztény ember is azt fogja rólam mondani, hogy te becsületes ember vagy. Egyrészt ott van az isteni hitelesítés, lásd Jób esetében, de ott kell lenni az emberi hitelesítésnek is, hogy valóban működőképes legyen a keresztény ember. Miért legyünk becsületesek? Mert így fejezzük ki az Isten és az emberek iránt érzett szeretetünket. Így fejezni az Isten és az emberek iránt érzett szeretetünket. Aztán azért legyünk becsületesek, mert ez az élma hitelesíti az evangéliumunkat. Nem az, hogy milyen szépen tudom elmondani, nem az, hogy mennyit tudok idézni, hanem a becsületes életvitel hitelessé tenni a kimondott szavunkat, az evangélium hirdetését. És azért is érdemesnek lenni, mert így válok érzékenyé Isten akaratának megismerésére és nyilván megtartására. A becsületesség irányairól. Három irányt szeretnék megemlíteni nektek. Az Isten felé való irányt, az emberek felé való irányt és a hatalom felé való irányt. Isten felé való alapvető követelmény. Amikor Isten kihívja Ábrahámot, kiküldi Ábrahámot, akkor azt mondja neki, hogy én előttem, és légy fedhetetlen. Ez az utasítás. 1 Mózes 17.1. Én előttem, és légy fedhetetlen. Az Új Szövetségben pedig azt olvassuk, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket vagy szereti, és a másikat. Lehetetlen egyszerre két úr felé álljon szolgálatban valaki, ez nem becsületes dolog. És Isten felé való becsületességünk alap, hisz enélkül nem lehet valódi kapcsolatom Istennel, és Isten megáldja, ha vele szemben irányába is becsületesek vagyunk. Ismét bibliai példát mondok, jól ismert közis példákat, Sidrák, Misák és Abednégónak hívtak három zsidó fiút, akinek kellett volna hajtani előtt. És ők azt mondták, hogy nem. Becsületesek voltak Isten irányába, az iránt az Isten iránt, akit ők ismertek, és tudták, hogy milyen erkölcsi mércéje van ennek az Istennek. És nem hajtottak fejet, és tudjuk a következményt, bár az emberi ki lett rájuk mondva, abból mégis élettel jöttek ki. De ugyanúgy ám Dánielt is és Dávid, mint olyan, akik az Isten felé való becsületesség irányát vették, és ebből életük származott, életet nyertek. A második irány az emberek felé való. A második korintusi levél 8. fejezetének második versében olvassuk a következőt, 2 Korintus 8.2. Lehet, hogy nem jól írtam fel. Az van abban a Biblia versben, hogy tartozunk azzal, hogy nem csak Isten, az emberek felé is becsületesek legyünk. Lehet, hogy az 1 Korintus 8.2. Tehát az emberek felé való becsületesség is a keresztény embernek tartozása. A 10 parancsolat ugye az alaptörvényt ezzel kapcsolatban. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak sem ezt, sem azt. Ne hazudj. És így tovább. Tehát Isten az alaptörvényeket megszabta. Aztán utána részlettől is megszabott, ami az egyen, a becsületesség, az emberek felé való becsületesség irányát mutatja. Mózes 5. könyvében olvasunk arról, hogy ne legyen a te isznyádban, a te zsákodban kétféle mérce, kétféle súly. Olyan, amelyikkel egyik eset, olyan, amelyikkel a másik esetben mérsz. Mert utálja az Úr a kétféle mértéket, mondja Isten igéje. És egy kis rövid történetet hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy hogy csapódhat ez le ma. Talán két héten belül olvastam egy kis cikket a Kelet-Magyarországba. Egy újságíró írta le egy tapasztalatát. Hazament Szatmárba meglátogatni a szülőket Nyíregyházáról, és ahogy ment vissza, ugye mindenütt látjuk így ősszel, hogy ki vannak téve a házak elé, zsákba krumpli, hagyma, stb. És egy faluba nagyon szép krumplit látott a piros hálós zsákba. Megállt és megvette egy zsákot, úgy látta, hogy nagyon szép, egyenletes, nagy krumplik, betette a kocsiba, hazavitte. Kiöntötte egy ládába, és akkor úgy azt hitt, hogy káprázik a szeme. Én ezt úgy vettem meg, hogy ez szép egyforma krumpli, mint hogy kerültek közzé ezek az aprók. És akkor elmondja benne a szerkesztőségbe a kollégájának, hogy képzeld már, hogy jártam, és nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Azt mondja, le vagy maradva. Azt mondja, hogy úgy csinálják, hogy a zsákba beleállítanak egy műanyag csövet, azt körül megrakják szép nagy krumplival, a cső belsejében meg beleöntik az apró krumplit, és akkor kihúzzák a műanyag csövet, és csak a szép nagy krumplik látszanak kívülre. Ugye? Ne legyen kétféle mértéked, súlymértéked a te házadba, mondja Isten igéje, mert az más dolog, és utálja az Úr. És hasonló dolgokat tudnék sokat. Almatermelő rész volt Szabolcs-Szatmár megye, mi is termeltük, és mikor a szovjet exportra csomagoltuk az almát, 3 sor alma egy ládában, hát az alsó sor almái nem érték meg a mértéket. Meg abba belekerültek a fuszikos almák, és a felső sor az gyönyörű szép tiszta volt. Keresztény családoknál is így ment ez. Vagy a mai kódjes ládába, hogy súlyosabb legyen a láda. És hasonló példákat tudnék mondani sokat. megszínezzük a tetejét, hogy az jobb legyen, meg az emberek felé. Nagyon fontos az embernek, hogy minden oda figyeljünk, mert esetenként Isten számon kéri rajtunk, hogy vagyunk ebben az becsületesek, és egy kis is hadd mondjak, vannak, akik már hallották ezt a történetet, szintén almával kapcsolatos, megy az almaválogatás az udvaron, és felmegy egy cigány, és azt mondja, hogy tessék már adni egy kis szatyor almát, és akkor mondja a gazda keresztjén van szó, hogy csomagoljatok már akkor neki, és ugye arra a alma ládákra a kijövő almát, tehát nem az exportra kerülő almát tették. És odaadja a cigányasszony kezébe, és akkor azt mondja a cigányasszony lefelé menet, szokás szerint, hogy Isten áldja meg, adjon az Úr ehelyett ezer annyit magának. És akkor ugye az én barátom azt mondja, hozza vissza gyorsan azt a szatyrot. És akkor rögtön az exportalmából rakta teli neki. Kétféle mérték van sokszor a keresztény ember mércéjén is. A mérlegek kétféle súllyal működik, idézőjelbe téve természetesen a súlyt, mert sokféle súly lehet. Tehát Isten elvárja tőlünk azt, hogy kétféle súly. Az emberek felé való életgyakorlatunk, az feleljen meg annak az erkölcsi mércének, amit Isten hagyott jóvá. És természetesen nem csak az vonatkozik ez a dolog, hanem minden egyenesség legyen a beszédben. Egyenesség legyen a szándékunkban. Egyenesség, becsületesség legyen minden olyan dologban, ami emberi kapcsolatainkat érintheti. És azért az emberi rendszerben egy picit hadd menjek még közelebb. Különleges előírások vonatkoznak a hittestvéreinkkel való kapcsolatokra. Néhány bibliaverset felsorolok, nem fogom mindet elolvasni. Efézusi levél 4. fejezete különösen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. 5. fejezet, a Kolossei levél 3. fejezete. Csak egy-két kiragadott bibliaverset hadd olvassak. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőle mindsággal együtt. Viszont legyetek ez jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szád. Vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, stb. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Tehát a testvéri kapcsolatokra még részletesebb, még szorosabb követelményrendszert ír elő Isten igéje, és azt hiszem, hogyha gyülekezeteinkben problémák van, meg kell nézni, hogy mennyire működik az Isten felé való becsületesség iránya, és mennyire működik a testvérek felé való becsületesség iránya minden vonatkozásban. És ha ezt meglátjuk, akkor megtudjuk azokat a nehézségeket oldani, amelyek esetleg ott vannak teherként egyéni életünkön, vagy közösségi életünkön egyaránt. És a harmadik irány az állam felé való becsületesség iránya. Nem akarom ezt nagyon kibontani, tudom, hogy senki nem szereti az államot, pláne akkor, hogyha adni kell. Akkor különösen nem, mert minden úton és módon szeretnünk kibújni azok alól, a kötelezettségek alól, amit az állam ránk akar tenni. Isten igéjét én, amikor olvasom, akkor mindig azt mondom, hogy állja, ne próbáljak keresni mindig újabb és újabb kiskapukat, mert a kiskapuk legtöbbször zsákutcába fognak bevinni, próbáljak bemenni kapun, amelyik isre van készítve. És Isten igéje azt mondja, hogy az állam azért van, hogy ti békén, jólétben, nyugalomban éljetek, és Pál apostol azt mondja, hogy adj meg, amit kér tőletek, Jézus Krisztus is azt mondta, a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az istené, Pál apostol ezt még részletesebben kibontja. Tehát úgy írtam fel magamnak, hogy adó, vám, kötelezettség, ami oda. Bár nem könnyű, szeretnünk sokkal kevesebbet, a napokban hallgatjuk ugye a különböző információkat. Ma Magyarországon 1 millió ember van bejelentve minimálbéren. Vajon ha tényleg ebből kellene megélni, mi lenne? Hát, nagy bukkal az emberekkel. Nagy részével, nem mindenkivel. De vannak, akik tényleg csak a minimálbért kapják. De nagyon sokan emellett még zsebbe, természetbe, így úgy, ami kikerül mindenfajta csatornából. De keveset szoktunk a elfogadás oldaláról az állammal szembeni becsületesség irányában. Különböző járandóságokra gondolok. Hányan vannak leszázalékolva vajon a keresztények közül olyan, akik csak azért, mert elvesztették a munkájukat, meg volt az ismerettségük megfelelő körökbe, hogy megkapták a bizonyos százalékokat. Hányan vannak úgy kollégisták, hogy a jövedelem igazolások nem egészen valósak, csak azért, hogy mégis kapjon kollégiumi ellátást a gyerek. A keresztény ember becsületessége az állam felé az adás és az elfogadás irányában is kötelezettség, nem tud kibújni alóla. Nagyon nehéz erről tudom beszélni, de nem ment fel egyetlen hívő ember, egyetlen keresztény embert sem Isten a becsületesség kötelezettsége alól. Azért, mert úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy hát mit ad nekem az állam. Inkább mindig csak el akar venni. Persze, ha kátyusak az utak, akkor szidjuk. Ha sokat kell várni az orvosi rendelőbe, akkor szidjuk. Nem megfelelő pedagógus tanítja a gyerekünket, akkor szidjuk természetesen. De a keresztény embernek ebbe is ahhoz az erkölcsi mércéhez kell tartania magát, amit csit, és akkor kevesebb lesz a probléma, és lesz az elégedetlenség a hívő emberek körében, és hitelesebb lesz a mindennapi életünk. Hogyan kerüljük azt, hogy kiessünk a becsületesség köréből? A dolog mindig kis dolgokkal kezdődik. Egy nagyon jó példa ezzel kapcsolatban, azt mondják szaki szakemberek, hogy mielőtt egy gép a kereke dúrdefektet kap, hónapokkal korábban a hajszál repedések megkezdődtek. Elszakadt egy-egy drótszál abba a gumiabroncsba, és aztán, ahogy használva van, még egy drótszál elszakad, és egyszer csak kidúran a gumi. Kicsikkel kezdődik, és annak a vége tragédia. Nagy számomba, hogy úgy ki, hogy én nem követtem el soha cégéres bűnöket. Azokat a kis pókhálókat meg úgyse veszi észre senki. Pedig a pókhálót is számon kér Isten, hogyha az nincs letakarítva, kitakarítva az életemből, nem csak a cégéreseket. Hogyan kerüljük el a becstelenségtó kísértéseket? Az alaptörvényt megmondja Isten igéje. Márium a 7. rész 12. vers. Amit akartok, hogy az emberek cselekedjetek, ti úgy cselekedjetek velük. Ha azt akarom, hogy engem megbecsüljenek, akkor én becsüljem meg a másikat. Ha azt akarom, hogy engem ne csapjanak be, akkor én ne csapjam be. Ne hazudjanak, akkor én ne hazudjak soha. Ha azt akarom, hogy velem őszintén legyenek az emberek, akkor én is legyek másokkal őszinte. Legyek őszinte másokkal, ez az alapszabály. És akkor az önzetlenség helyébe, illetve az önzetlenség lesz az önzőség helyett. Akkor a segítőkészség fog érvényesülni, a másik ember kihasználása helyett, akkor az igazmondás lesz rám jellemző a hazugság helyett, akkor a elfogadása fogja a sértődés, akkor a megbocsátás lesz a természetem a harag helyett, a megelégedettség fog jellemezni a nagyravágyás helyett, és az egyenesség fog jellemezni a megvesztegethetőség helyett. Tehát, amit akarok, hogy velem az emberek, azt én a másikkal, és akkor már elfogom, megvan az esély rá, hogy azokat a szituációkat, helyzeteket, amelyek becstelenségre vinni. Aztán a következő tanács, hogy kerüljük el azokat az embereket, azokat a társaságokat, amelyeknél nagy az esély, hogy rossz útra visznek. Beszédek könyvében olvassuk azt, hogy jó megrontanak gonosz társaságok. Nekem a gonosz társaság. Muszáj azt az irodalmat tanulmányozni? Muszáj azokat a könyveket megvenni? Muszáj nekem azt hallgatni? Muszáj nekem azt olvasni? Muszáj nekem azt nézni? Muszáj nekem arról beszélgetni? Nem muszáj. Kerüljem el, és akkor már kicsi lesz az esélyem, a veszély arra, hogy a becstelenség útjára tévedek. Nagy a vonzása a társaság, főleg fiatalkorban, nem csak ilyen fiatalkorban, hanem még később is. Nagy a vonzása, ez egy jól menő társaság, jó lenne közéjük tartozni, ügyes, amit csinálnak, ügyes, ahogy csinálják. És aztán nem látom a végét, nem látom a célját, és belekerülök könnyen olyan szituációkba, keresztényként nem lenne szabad. És végül mi van akkor, hogyha mégis előfordul, hogy elesek, mert előfordul, velem már előfordult. Lehet, hogy te kivétel vagy, adj érte hálát. Akkor megvan Isten igéjében ismét az a metodika, amivel helyre lehet állni, amivel, ha nem is lesz meggolyó, teljesen hiába, de egy pici ütődést látszik. És ismét golyóként, üveggolyóként lehet használni, hogy felismerjem, és jussak el a bűntudatra. Jussak el arra felismerésre, hogy az a dolog, amiben beleestem, ami miatt elestem, az bűn. Az bűn. De ugyanakkor legyen ott az is a tudatomban, hogy a bűn nem egy végzetes dolog önmagában, hanem mellette ott van a kegyelem. Tehát a bűn és a kegyelem tudata legyen ott. Aztán a következő lépés, hogy amikor ezt felismerte, akkor jussak el megbánásra, a bűn megbánására. És tudjam azt, hogy ezt bűnvallással megtehetem, mert Istennek ígérete van, hogy hű és igaz bocsátja a megvallott és megbánt bűnt. És akkor rendezzem. Ha lehet, rendezzem. Adjam vissza. Békési, olvastam egy pici kis történetet, biztos láttátok, a Ford gyárról bemerítkezett a dolgozó, és visszavitt a alkatrészt. Nem tud a művezető mit csinálni, és akkor felesége mutatja az órát, és akkor telefonál a tulajdonosnak, és azt mondja a tulajdonos, hogy merítsétek be gyorsan az egész várost. Mindenki vissza fogja vinni az ellepett alkatrészt. Tehát rendezni, amit még rendezni lehet, és aztán eredje, amikor rendezted, és többé ne vétkezz. Ezt tanácsolta az Úr Jézus minden esetben, és amikor ezt tenni, akkor elkezdek tanulni tenni másokkal, és a jó tétemény után jönni fog a szóbeli bizonyságtétel, ami hitelesíteni fogja az életemet, a jó cselekedetek hitelesíteni fogják a bizonyságtételemet, a bizonyságtétel és a jó cselekedet pedig hitelesíteni fogja. Azt kívánom, hogy mindenkinek hiteles, becsületes élete legyen. Amen.